Ennyi, Atyán, köszönjük azt, hogy a Te jelenlétedben lehetünk és imádhatunk Téged, és hát, hogy úgy nézzünk önmagunkra, mint akikben ott van a lehetősége, és ott van az áldása annak, hogy veled találkozhatunk, és ne saját magunkra nézzünk, hanem arra a nagy kegyelemre, amit velünk közölsz, és hát, hogy felszabaduljunk a veled való kapcsolatra. És mindaz, ami most esetleg nehézség az életünkben, ad, hogy lépcsőfokká változzon, és átalakuljon hozzád vezető úttá. Hálát is adunk neked, mert sok mindenben megtapasztalhattuk kegyelmedet, és ad, hogy ezt a hálát mindenki a szívébe tudja elmondani neked. Tedd őszintévé és nyitottá a mi közösségünket, és ad, hogy ebben tudjunk fejlődni és növekedni, és így megújulni a veled való kapcsolatban. Amen. A mai alkalommal az imádságról lenne szó, és ezt járnánk úgy körbe, és az apostolok cselekedetéből választottam a szakaszt. Ehhez ugye Péter, amikor imádkozik. A 10. fejezet, 9. verstől olvasom. Másnap, amíg ők úton voltak és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle 4 lábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott, kelj fel, Péter, és öld, és egyél. Péter azonban így szólt, semmiképpen nem, uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang, amit az Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. Ez pedig 3 ízben is így történt. És azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Kornélius küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, és bekiáltva érdeklődtek, hogy ott van-e szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a lélek. Íme 3 férfi keres téged, kelj fel, menj le, és eredj el velük. Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk, íme én vagyok az, akit kerestek. Milyen ügyben jártok itt? Azok így feleltek, Kornélius százados, igaz, és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép. Egy szent angyaltól azt az utasítást kapta, hogy hivasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Erre Péter behívta, és vendégül látta őket. Jó, tehát az imádság lenne a témánk, és itt egy gyakorlat, és bekapcsolt lehet az üzenet rögzítő. Egyben egy gyakorlati példát is látunk, ugye imádkozik Péter, és közben révületbe esik, illetve ennek a történetnek a másik része az, hogy látunk egy olyan szállat, hogy közben mi történik a világban, és hogy hogy alakul a kettő együtt, hogy miközben imádkozott, kijelentést kapott, közben megérkeznek az emberek, akiket Isten küldött, és az egész egy üzenetté válik, egy érthető isteni vezetéssé, és utána Péter egy teljesen új látásra fog jutni az Isten akaratát illetően. Azért választottam ezt a történetet, mert leggyorsabban, talán ez jutott eszembe, ennek a történetnek van, tehát a leggyorsabb dinamikája, lehet, hogy még találhatunk természetesen a Bibliában ehhez hasonló történetet, de most hirtelen ez jutott így legjobban eszembe. Már csak azért is, mert amikor az imádságról beszélünk, akkor sok esetben arra gondolunk, hogy az imádság az, hogy hogy mi azt elmondjuk Istennek, amit egyébként tudunk róla. Tehát az imádság egy zárt világhoz is néha hasonló, olyan értelemben, hogy amit mi úgy gondolunk, hogy Isten szeretne hallani tőlünk, azt szoktuk elmondani, vagy megtanuljuk, hogy hogyan kell imádkoznunk, és akkor azokat a dolgokat mondjuk el. Vagy olyan az imádságunk, hogy mi elgondoljuk, hogy Istennek mit kellene tennie, és azt mi kérjük Istentől, hogy tegye meg, ugye, hogy mi szeretnénk Istent vezetni, hogy így mondjam valamire, mert minket indít valahogy a lélek, és úgy érezzük, hogy Istennek segítenünk kell, hogy elmondjuk, hogy hol hason. Tehát ez még lehet az, például most volt egy ilyen köré, mert annyira nem néztem utána, hogy nem tudom, mi van most Észak-Irakban, hogy ott a keresztényeket is azt hiszem üldözik, van ez a, nem tudom, hogy hívják ezt a sas, vagy valakik, akik mennek ilyen iszlám vonalon, és ott sajnos gyermekeket is lefejeznek, ez volt a körémében, hogy imádkozzunk azért. Ezt azért mondom, mert hogy kérték az imakérést a gyülekezettől, ugye lelkésztől kaptam ezt, hogy imádkozzunk az Észak-Irakban levő keresztjénekért is, mert ott tényleg élet-halál kérdése. Valaki megtagadja, nekem így jött az e-mailből, valaki megtagadja Jézust, akkor életben marad, ha fölveszi az iszlám hitet, hanem akkor meg kell neki halnia, tehát ilyen szinten. Aha, igen, valami, van egy ilyen valami, akik ott most ért, hódítottak. Na, most csak ez egy kitérő volt. Majd mondjuk erre példa, hogy akkor imakérést kértek tőlünk, hogy imádkozzunk azokért, akik most életveszélyben vannak, hogy Isten mentse meg őket. És akkor ugye imádkozhatunk, mert kéréseinket az Isten meghallgatja, és akkor hisszük azt, hogy az Isten teremt olyan lehetőségeket, vagy embereket, alkalmakat, vagy olyan helyzeteket, amikor tényleg meg tud menteni embereket. Tehát erre is találhatunk példákat. Hogyha kérhetem, most én jövő héten nem leszek, most elárultam a zsákba macskát, mert hogy a lelkészi hétre megyek föl, hogy a két hét múlva levő biblia óránkra, hogyha utána néznek akár neten, vagy bármi, vagy könyve, vagy bármi, hogy az imádsággal kapcsolatban akár történetet, vagy bármit, hogyha tudnak hozni idebe, akkor jó lenne, hogy két hét múlva, ha találkozunk, akkor ezzel kapcsolatban még mi tudnánk egy kicsit gyűjteni, és hozzunk valami személyest, akár mi, amit gondoltunk, találtunk, hogy milyen jó volt az imádság, vagy a hatásával kapcsolatban bizonyságot, vagy bármit, akkor arra szakítsunk akkor időt, hogy akkor ezt meghallgatnánk egymástól. Illetve majd még azt kérném, hogy amiről most beszélgetünk, azt még gondoljuk végig, és akkor ez talán egy kicsit folyamat is lenne, hogy még ezt a témát visszük egy darabig, jó? És aztán majd meglátjuk, hogy meddig visszük. Jó, tehát akkor az imádságról néhány szólt, mert sokat lehet, szerintem ebben sokat is írtak, meg beszélünk is róla, meg gyakoroljuk is, mert ez minden Isten tiszteleten imádkozik a lelkipásztor, meg a gyülekezetnek is van lehetősége imádkozni csendben magában, elmondhatja imáját, vagy együtt mondja a lelkészével. Tehát ez egyfajta szabadságfoka a hitünknek, hogy mi imádkozhatunk. Nem mindig érezzük talán szabadságfoknak, mert lehet, hogy azt érezzük, hogy nem tudunk imádkozni. És én is azt éreztem, amikor elkezdtem a hívő életet, hogy amikor imádkozni kellett, vagy azt mondták, hogy imádkozzunk, akkor nagyon nem tudtam, hogy most mit kéne mondanom, és azt figyeltem, hogy mások mit imádkoznak, hogy akkor valami hasonlót az ember próbáljon mondani, és így egymástól tanuljuk vala egy kicsit, azt érzem, egymást tanítjuk imádkozni, mert a gyermekeinket is megtanítjuk az imádságokra, illetve, hogyha ez egy élmény volt nekem, egy furcsa volt, hogy ilyen kicsit feszített, hogy most imádkozni kell, de valahogy egy élmény volt, hogy hallottam, hogy valakik mellettem imádkoznak. Még egy másik élményem is van, hogy valakit elvittünk, egy külsős embert, aki egyébként nem járt gyülekezetbe, és nem imádkozott, és elvittem egy ilyen alkalomra, ahol volt tanítás, és utána imádkoztak is, és az legalábbis bennem az a kép él, hogy őt meg viszont megdöbbentette, hogy emberek így vannak kapcsolatban Istennel, hogy így imádkoznak. Tehát ez neki felfoghatat, vagy nem értette, hogy akkor most mi van, hogy beszélnek így maguk elé, vagy valami, és hogy ezzel... Tehát valakinek ez rémisztő is lehet, hogy most Istenhez imádkoznak, és mondják, amit gondolnak, és hogy akkor innen menjünk ki. Mert ez nem biztos, hogy neki pozitív volt, hogy ez még neki így sok volt. Ezt éreztem. Tehát, hogy az imádság egyrészt vonzó is, hát ezt most csak azért mondtam két ellentétes példát, mert lehet, hogy valaki nagyon vonz az, hogyha valahol imádkoznak, és ő szeretne oda tartozni. Míg van, hogyha azt mondanám, most imádkozunk, akkor lehet, hogy legszívesebben 15 ember egyből elmenne, mert azt érezné, hogy most itt, hát ezzel nem tudok, én nem tudok imádkozni, ne haragudjanak, de inkább én ebben nem vennék részt, hogy imádkozzunk, ugye? Tehát, hogy különbözők a tapasztalataink, és vannak, és a legnagyobb problémánk az, hogy nincsenek tapasztalataink, mert ez is egy probléma, hogy amikor nincsen az imádsággal igazából tapasztalatom, az is rémíthet engem, hogy ezt nem ismerem. Az ismeretlentől az emberek félhetnek, vagy éppen van egy olyan típusú ember, aki kihívás centrikus, aki meg éppen arra vágyik, hogy amit még nem ismertem meg, hát jaj, de jó, akkor ismerjük meg, és haladjunk benne. Tehát ezt a szabadsághoz hoztam, hogy emberek különbözőképpen élik meg az imádság lehetőségét. Van, akik élnek vele, van, akik picit élnek vele, vagy úgy élnek vele, mint mások, mert másoktól tanulták meg, hogy hogyan imádkoznak. Nem is a saját szavaikkal imádkoznak. Nem tudnak saját szóval esetleg imádkozni, hanem elmondják a típus imádságot, amit ők megtanultak az életük során, ami nem feltétlenül baj. Mert lehet, hogy az nagyon őszinte, és ő abban találta meg az Istennel való kapcsolatát, hogy elmondja azt, hogy ő azt összetudta rakni magában, és ő majd, hogy nem mindig ugyanazt mondja. Lehet, hogy egy picit másképp mondja, másképp szedi a szavakat, de azt az imádságát fogja elmondani. Nagy valószínűség. És van ugye az, amikor váltunk az életünkben, és már tudunk saját gondolatokat is belemerünk szőni egy imádságba, és a saját lelkünkből kifakadó gondolatokat, érzéseket tudjuk megfogalmazni. És így vagyunk egyfajta közösségben. Nem tudom, hogy mennyire gyakoroljuk azt, és az már azért nehéz. Nem tudom, hogy mennyire nehéz, de vagy erről majd beszélgetünk. 35-kor valaki szóljon nekem, az jó, úgy 30, vagy 30-ra fejezzem, vagy tudjunk beszélgetni, mert máskor problémát, hogy sokat beszélek, sőt mindig, de akkor így legalább lenne időnk közösen beszélni. Jó, akkor 30-ra befejezem, jó? Akkor van időnk. Hogy valaki jelezzen nekem, és azt mondja, idő. Azért látom az órát, de igen, majd így ilyen való világ szinten, hogy így akkor eljött az én órám. Jó, szavazást bezárjuk, jó? Ja, hogy az imádságnak, ugye az imádásból fakad számomra ugye az imádság szó, tehát imádni valakit. Az egyfajta önátadást jelent, az imádat, amikor valaki nálam nagyobb, mert ebből a szempontból, akit tisztelek, vagy szeretek, tehát teljes odaadásommal vagyok az ő jelenlétében. És az imádsággal kapcsolatban pozitív dolog az, hogy felsorolhatom, hogy miért jó imádkozni, ugye? Mert tudom, hogy a keresztény élethez hozzátartozik, Isten maga szabadít fel az imádkozásra, parancsolja ezt nekünk, vannak igék, amelyekben egyszerűen parancsolja, felhív minket az imádkozásra, hogy szüntelnül imádkozzatok. Felhív bennünket arra, hogy a nyomorúságainkban, vagy bármiben kérjünk az Istentől, mert a kérés is, hogy kérjetek, az lényegében az imádságra való buzdítás, kérjetek Istentől, és akkor adatik nektek. Ugye bíztat, sőt néha sürget is, hogy most aztán abban ne hagyjátok. Gondoljunk például, amikor Mózes harcolt, és akkor imádságra föl volt tartva ugye a karja, és akkor ott tartották, amíg tartották föl az áldó kart, vagy nem tudom, akkor győztek, amikor meg letették, akkor veszítettek, és van, aki úgy fogja fel az imádságot, mint egy nagy harcot, és akkor addig imádkozik, míg győzelem nincs, Ez felfogás kérdése. Néha engem is riaszthat az, hogy most egyfolytában imádkozzunk, mert van, aki így érzi, hogy akkor tud az Isten ereje hatni, ha mi folyamatosan imádkozzunk, és akkor mindenki valami, tehát többen vagyunk, és mindenki mondja akkor, hogy mit kérünk, és fenntartjuk ezt a fajta ima erőteret. Ezen el lehet majd gondolkodnunk, hogy mi erről a véleményünk, hogy attól lesz egy imádság igazából hatékony, ha most 100 ember 24 órán keresztül imádkozik, biztos, hogy másabb a hatása, hogy úgy képviselünk valamit, vagy gondolunk rá, vagy mintha én azt mondom, hogy 2 másodperc alatt kértem ugyanazt az Istent, és meg vagyok róla győződve, hogy ő azt meg fogja tenni. És nem fogok még 23 óra 45 percig imádkozni, hanem én megnyugodtam a 15 másodpercemmel, hogy én azt megtettem, és azt Isten meg fogja cselekedni. Szóval erős most egy kérdés, hogy most mikor, lehet, hogy Isten azt kéri tőlünk, ugye ez egy másik, hogy igenis mi egész éjszaka imádkozzunk valamiért, és akkor fog eljönni a szabadulás. Ezt csak gondolatébresztőként mondtam, hogy erről is beszélgethetünk, hogy vannak időszakok vagy helyzetek, amikor tényleg tartósan kell imádkoznunk, van, hogy meg letehetjük, és azt mondjuk, hogy ennyi elég, és nem kell túlfeszítenünk. Gondoljunk például Jézusnak a Getsemáné kertjébe, amikor ő egész éjszaka végül is imádkozott, Istennel volt. Olyan mértékű volt az a fajta próbatétel az ő életén, meg ugye a megváltásra készült, azért mégsem mindennapi történet, amikor neki úgy kell fölvennie az egész emberiség bűnét, és arra a feladatra ugye felkészülni, akkor egész éjszaka imádkozott és közösségben volt. Ugye Jézus főpapi imádságát, ha elolvassuk, akkor láthatjuk, hogy Jézus hogyan imádkozik, és miért imádkozik akkor. Hogy gondolja át az ő egész működését, mi volt neki a fontos. És jó, nekünk, ugye reformátusoknak már megvan az a nagy előnyünk, már a reformáció kapcsán, hogy nekünk nincsen közben járunk, amikor imádkozunk. Maximálisan egyetlen közbenjárót ismerünk, ugye a Szentlélek, Isten segítségét elismerjük, hogy segít nekünk. Másrészt pedig, hogy Krisztushoz imádkozunk. Tehát mi Krisztushoz imádkozhatunk, mivel egy és ugyanaz az Istennel, és ő nekünk mesterünk és közbenjárunk, ha így nézzük, mert egyedüli közbenjáróként mi Krisztust ismerjük el. És ezért, amikor Jézushoz imádkozunk, akkor mi az imádságainkat is egyfajta közvetítéssel adjuk Istenhez, mert Jézus az Atya jobbján ül, és ő közben jár életünk, és még úgy mondom, amikor én Jézushoz imádkozom, akkor még az ő segítségét is kérem, ebben ez a plusz van az imádságomban, hogy tudatában vagyok annak, hogy Jézus az én imádságomat tudva még hozzátehet, vagy alakíthat ezzel, most azt mondom, az Isten előtt, és ezért az ő nevében, ha imádkozom, hogy kérem, hogy Jézus vigye az Isten elé az én imádságomat, akkor van egy ilyen lehetősége, nem tudom, hogy mennyire élünk ezzel, hogy Jézusra bízzuk a mi kérésünket, hogy közvetítse. Egyébként pedig Jézus felhatalmazott bennünket, hogy amikor már hiszünk ő benne, és az Istennel vagyunk kapcsolatban, már az Atyától kérhetünk közvetlenül, mert nem azért fogja az Isten meghallgatni a mi imádságunkat, mert Jézusért hallgatna meg, hanem azért, mert már szeret bennünket, mert mi már kapcsolatban vagyunk Krisztus által, mert elfogadtuk Krisztust, akkor már az Istennel vagyunk kapcsolatban, és ővele közvetlen kapcsolatunk van, és azért adja meg nekünk Isten a kérésünkre a válaszát. És ez azért fontos, mert az emberek, amikor, van még egy percem, az emberek, amikor elkezdenek imádkozni, vagy az életüket megélni az Istennel, hát valahol tapasztalatokat kell gyűjteni. Tehát van egy kimenet az életemben, meg jön egy tapasztás, egy befelé jövő sík, és az imádság nélkül nehezen működik. Tehát ha nem kommunikálok Istennel, akkor nehezen kaphatok útmutatást, irányítást, bátorítást, vagy bármit. Tehát ha nem élek vele egy ilyenfajta kommunikáció, nem történik, és meg se tudom fogalmazni, hogy most ki vagyok, vagy, tehát nem történik, akkor nehezen érthetek meg választ is. Ez azért probléma, mert azért, hogy az embereknek nincsen Isten tapasztalatuk egyrésztről, az ebből fakad, hogy van egyfajta passzivitásuk, ami különböző okokra vezethető vissza, hogy nem, én nem tudok imádkozni. Vagy ahogy imádkozunk, nem úgy imádkozunk, mintha kommunikálnánk. Tehát a kommunikáció része le van fedve, mert én elmondtam Istennek, és utána nem hallgatok, nem figyelek, hogy most jön-e valamilyen válasz rá. Vagy ha nem jön válasz, azt én rosszul értelmezem, gondolván Isten nem hallotta meg, vagy rosszul imádkoztam, vagy éppen biztos akkor mást akar Isten. Tehát ezerféle variáció, erről is lehet beszélgetnünk, hogy mit jelent az, ha nem jön válasz. Ha megjön, akkor az mit jelent? Mert az sem mindegy, az is egy ugyanolyan probléma lehet, hogy kapok választ. Vannak válaszok, amelyeket megértettek emberek, de nem biztos, hogy jól értették. És abból is probléma fakad, hogy valaki megvan róla győződve, hogy mit mondott neki Isten. És nem biztos, hogy jó irányba megy. Ettől, mert ő valamit nagyon tud, hogy mit mond Isten, mert látszik, a esetleg konfliktusba kerül az életével, a meggyőződésével, és mégis azt lehet látni, hogy lehet, hogy ezt mondta neked akkor Isten, de még lehet, hogy akart volna még hozzá valamit mondani. Vagy kiigazítani, vagy megérteni. Tehát vannak isteni látások bennünk, vagy meggyőződések, amelyek önmagukban Istentől érkezettek, de egy összefüggésben van elhelyezve, és nekem az egészet kell látnom. Most keveset beszéltem Cornelius történetével, de ott is most ennyit emelnék ki, hogy Péter meg volt róla győződve, hogy kicsoda az Isten, hogy mit mondhat neki. Isten meg pont az ellenkezőjét mondta neki, hogy jöjjed és egyél, egyed a tisztátalan ételeket, amit egy zsidó embernek nem szabad enni, és Isten valami olyasmit akart neki ugye üzenni, hogy el kell menni ugye Cornelius házába, ne mondta tisztáta annak azt, amit Isten már megtisztított, és egy ilyen üzenetet mondott neki. Ugye itt látjuk az imádságban, egy konfliktus alakul ki Isten és ő közötte. De ezt az Isten nagyon szépen levezeti, külső segítségeket ad neki, emberek érkeznek Cornéliustól, akik elhívják őt. Isten se lélektől jön neki egy gondolat, hogy igen, itt vannak ezek az emberek, érted jöttek, és menj el velük. Tehát kap egy feloldást. Most mi van akkor, hogyha nagyon jó ez a Péteri példa, hogyha ő megáll annál, hogy Uram, ez nem lehet. És a mennyei látomásából kiszakad, és azt mondja, ez nem lehet Istentől. És azt mondja, hogy ilyen nincs. Nincs lepedő, ez kísértés. Hát ilyet nem mondhat Isten. Nem? Tehát, hogy az imádságainkban ez a fajta szabadság, hogy nekünk szabadságunk van az Istennel lenni, az azt is jelenti, hogy ebben lehetőségek vannak a megismerésben, a tudásunk gyarapításában, illetve abban, hogy az Isten önmagát még más módon fogja megmutatni, mint ahogy eddig megmutatta nekünk. Ezért szoktuk mondani, hogy imádsággal olvassuk a Szentírást, mert a Szentírás értelmezése is a lélek által igazi. Ha az ember mindig megvan róla győződve, hogy mit mond neki a Szentírás, lehet neki annak az embernek valamit tanítani? Hát mindig tudja, mit mond neki a Szentírás. Nem? És mindig azt fogja neki mondani. Ami nem feltétlenül baj. De abban az esetben mi van, hogyha Isten a Szentíráson keresztül valami mást akarna neki mondani, az is az ő akaratával megegyezik. De ő azt mondja, hogy nem ez van megírva. Péter azt mondja, ezt nem lehet. Ez olyan, mintha azt mondanák, Szentírásban nem ez van megírva. Hát ilyen állatokat mi nem ehetünk. És Isten pedig azt mondja egy másik szavával, hogy hát nem mond tisztelt annak, amit én megtisztítottam. És akkor mindjárt jön egy másik értelmezés is. De ugyanúgy probléma ez, megint túlmentem, a kísértésben, amikor az ördög megkísérti Jézus, és igével jön. Tehát, és előtte imádkozott Jézus 40 napig, és böjtölt. Közösségben volt az Istennel. Úgy tudta ezeket a dolgokat átlátni, hogy segítségére volt mindez, és úgy tudott jó válaszokat adni az életében.